A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következőkben az országjáró múlt heti adásából hallhatnak válogatást. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal, Szolnok szívéből, a Tiszavirág Fesztivál helyszínéről jelentkezünk. Régi repülőgépek, repüléstörténeti emlékek, relikviák, szimulátorok, vezető nélküli repülők és helikopterek, szárnyaló történelem, égbetörő repülő kiállítás több ezer négyzetméteren, már is a szolnoki reptár különleges kincsei között is teszünk egy tiszteletkört, már is kiderül, milyen különleges kalandok várnak ma a reptárba érkezőkre a múzeumok éjszakája apropóján. Lesz egyébként zseblámpás éjszakai tárlatvezetés, éjszakai kincskeresés, és ma olyan repülőgépekhez is lehet beszállókártyát kapni, amelyekbe amúgy a szürke hétköznapokon nem lehet beülni. Ízekbe zárt történelem címmel extrém programot ígérnek. A múzeum séfje állítólag a kiállító térben rejtette el azokat az alkotóelemeket, amelyekből ma este valami csodás kalandot főznek ki. Hogy pontosan miről is van szó, már is kiderül, tartsanak ma is az országjáróval, Szolnokra hívjuk önöket.
Esik, eső, hadd esem. A kezed ott van a kezemben, látom, ahogy a szívünk száll. Vihar után szivárvány, nyári napfény, polcsugár. Légy enyém holnap után, találkozzunk a folyónál, ott várlak majd a Tiszánál. Esik, eső, hadd esem. Vagyok, furdalnak a gondolatok, mikor láttak téged, megindul a vérem, nekem végem. Esik, eső, hadd esem.
Túrák, tájak, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
Szolnok városából is elhoztuk az országjáró vándorbotot, a Tiszavirág Fesztivál helyszínén vagyunk, az időjárás kitűnő, a tiszai hajósok terén jártam, keltem, és nagyon sokan voltak a tegnapi este folyamán, és valószínűleg így lesz ez most is. No, de itt van mellettem Kovács Ákos, a Szolnoki Repülő Múzeum, hétköznapi nevén a Reptár ügyvezető igazgatója, rendezvény főszervezője, és a kezében egy szalag, az a szalag, amit fölkötünk az országjáró vándorbotra. Ezen a szalagon van egy jelmondat, ami az önök számára fontos, de mi az?
Minden évben csak egyszer virágzik, ugye ez a Tiszavirág Fesztiválnak a jelmondata, és ez való igaz, ugye maga a rendezvény kicsit hasonlatos a tiszavirágzáshoz. A tiszavirágzás egy gyönyörű természeti jelenség, minden évben kíváncsi az ember rá, minden évben csak egyszer pár napig tart, csak úgy, mint a fesztivál. Mindig ugyanaz, és mindig kicsit változatos.
Próbálják összehangolni a tiszavirágzást, mint jelenséget a fesztivál idejével, na de ez nem egyszerű.
Hát igen, sose. Ugye nem lehet előre tudni, hogy mely időszakban fog a Tisza kivirágozni. Az elmúlt években elég sokszor sikerült a díszvendégeinkkel együtt tartani a Tiszavirág Fesztivált. Az idejében egy kicsit előbb virágzott a rendezvény, de hát ez az ünnep, ez ugye nem csak a természetről szól, ahogy említetted a közösségi találkozásról, az, hogy az emberek Szolnok városában ilyenkor jönnek össze, egy olyan minőségű környezetet tud biztosítani a fesztivál, ahol mindenki nagyon jó hangulatban, nagyon jól tudja magát érezni.
Beszélgettem emberekkel, ismerősökkel találkoztam, családi találkozás is ez egyben.
Abszolút, sőt, generációkon átívelő rendezvényről beszélünk, hiszen 21 éve létezik valaki, amikor 21 21 évvel ezelőtt egyedül jelent meg, most már nagypapaként tolja itt az unokáját. Ennek a fesztivál közösségének az építésében mindenki részt vett. Nem azért jön ki valaki, hogy kilátogasson egy koncertre, hanem hogy kilátogasson a Tisza Virág Fesztiválra. Sokkal inkább fesztivált keresik az emberek, a hangulatot, mint az, hogy éppen adott esetben milyen program vagy fellépő, de itt azért hozzátenném, hogy a fellépőknek a névsora is az a nemzetközi nagy fellépőktől a hazai mainstreamből válogatott zenekarokon keresztül, tényleg a feltörekvő előadókig mindenki, rajta van a nagyon színes zenépalettánk.
És a helyszín, itt van a közelünkben a Tisza, meg maga ez a park is adja, a gesztenyefák hűvös lombjában, nagy melegben is hozzáad valamit.
Természetesen, ugye az, hogy a természet közel élmény, tényleg az, hogy a rendezvénynek sok mikrotere van, parkmozink van, kézműves vásár, vannak kerékpártúrák, város ismertető túráink vannak, nagyon szép színes a programunk, és valóban ez a városnak a legfontosabb esemény az évben.
A szolnoki repülő múzeumot is vezeti, amikor nem fesztivál, akkor oda is el lehet látogatni, ott több napot is el lehet tölteni akár.
Most idén 10 éves a Reptár Interaktív Repülő Múzeum, az a célra jött létre a múzeum, hogy Szolnoknak egy igazi turisztikai vonzereje, egy turisztikai mágnese legyen. Sikerült is teljesíteni a múzeumnak, nagyon sok díjat elnyert a múzeum, de nem csak mint múzeum, hanem mint rendezvényhelyszín, és hát a látogatói visszaigazolások, hogy nekünk évente vidéki múzeumként közel 70-80 ezer látogatónk van, és ez nagyon szép eredmény, nagyon szép szám, nagyon bízunk abban, hogy az ide látogató vendégek fognak tudni olyan, még plusz olyan attrakciókat is meglátogatni a városban, ami akár több napos tartózkodást is fog majd eredményezni, hiszen a turizmus mérőszáma azért a vendégészakad, de nagyon büszkék vagyunk a Reptár Interaktív Repülőmúzeumra.
Aki még nem járt itt soha, milyen érdekességgel találja magát szembe?
65 ezer négyzetméteren van az a helyszín, 56 repülőeszköz van kiállítva, interaktív élményelemek vannak, még 29-es szimulátortól kezdve a 4D mozin keresztül, katonai akadálypályáig, egészen a 2 éves kortól 99 plusz korig kínálunk ott olyan élményeket, amivel egy egész napot el tudnak tölteni az odalátogatók. A reptar.hu honlapon meg lehet nézni, hogy mik azok az események, amelyek idén a múzeumban kerülnek megrendezésre, és hogy mi az, amivel tudjuk várni a látogatókat.
Köszönjük szépen, és akkor már zárásképpen mondjuk el még egyszer azt a jelmondatot, ami fölkerül az országjáró vándorbotra is.
Minden évben csak egyszer virágzik.
Engem az életem dédelgetett, kaptam a részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Szélhoz és szél viszel mindenfele, arcomra égett a csókot helye, mert vártam, de aztán végül is megbántam. Eltékozoltam az életemet, nincsen a szívemben üres telek, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Jó volt ez így, de megismertelek, mindent megittam, hogy felejtselek, és vártam, nem tudom, mi az, amit láttam.
Barláné Kulánda Krisztina múzeum pedagógus érkezett meg hozzánk. Hát valamit nagyon kifőztek, és akkor ott a főzés szón a hangsúly. Mit lehet egy múzeumban kifőzni?
Ízekbe szárt történetek, ez a szlogen a mostani múzeumok éjszakáján, és próbáltunk, hát hogy úgy mondjam, az étlapra minden változatos kínálatot hozni, kicsiknek, családoknak, szakértőknek, felnőtteknek, mindenkinek. Kifőztünk minden kiállításban valamit, méghozzá rendhagyó tárlatvezetéseket és előadásokat, csendélet, kompozíció, festés, Király György festőművészet művésszel, mézes kalácsa díszítés.
9 féle állandó kiállítás van, és ugye a néprajzi kiállításba tudom én leginkább a mézes kalácsot elképzelni.
Teljesen jól kapcsolódik hozzá, hiszen az első különleges és rendhagyó tárlatvezetésünk, és dr. Gecsi Anna Bella, aki a néprajzi osztály vezetője, a kenyérről fog mesélni, a kenyér szerepéről a palaszti kultúrában, de az emberek életében ugye mindennapi kenyerünk, és az ő előadását színesíti egy gyakorlati bemutató is, Balogni Borbé Brigitta kolléganőnk kenyérsütési technikákat is bemutat, illetve egy kis kóstolóval is készül a látogatóknak. A nemzetközi vizekrésre vezünk lesz egy Formosa aranykincse, Tajvan sziget egy csészetelyen keresztül. A régészeti osztályvezetőnk F. Kovács Péter fog tartani erről egy előadást, nem csak előadást, hanem az érzékekre is hatunk, hiszen meg lehet kóstolni ezeket a tejákat, akik ellátogatnak hozzánk. Elvezünk még a francia konyha felé, az Escoffier lovagrendnek a tagjai érkeznek hozzánk, hogy egy kicsit a francia konyháról is, magáról, az Escoffier-ről, akiről a lovagrend a nevét kapta, meséljenek nekünk egy picikét.
Izgalmas programokat mond. Miért pont a gasztronómia lett idén a hívószó? Minden évben próbálnak valami csomópontot ragadni, amiből aztán jönnek a különféle leágazások?
Igen, ez a hivatalos központi tematika volt, ugye a gasztronómia volt meghatározva, hiszen a gasztronómia az a kulturális életünknek, az élettörténetünknek egy lenyomata, hiszen nem csak a receptek hordoznak történeteket, de a tárgyak, gondoljunk iparművészeti tárgyaktól kezdve, néprajzi kiállításokban használt tárgyakon át történetekre, vagy a festményeken keresztül, hogy mennyi festményen szerepel étkezés, közös étkezés.
Én azt figyeltem itt a múzeumok éjszakája apropóján, hogy a muzeológusok, a történészek is megélénkülnek, fölpezsdülnek. Megnéztem például a Domjanics János Múzeum Facebook oldalát, és egy szenzációs párost láttam, és utóbb kiderült, hogy Krisztina az egyik kosztümös hölgy, aki a séfet, aki szintén egy muzeológus kolléga, kíséri a látogató térben, és játszanak, és gyűjtik az alapanyagokat. Tehát egy szenzációs kis videó született. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor a muzeológusok is egy kicsit úgymond lendületet kapnak, és próbálják színesíteni, sóval, borssal, mindenféle fűszerekkel édesíteni, ízesíteni a kiállítást.
Igen, ez így van. A kis filmet Székely Szidónia kolléganőm, neki a PR marketing munkatársunk köszönhetjük. Short videókat készítünk, és hát a kollégáknak, amikor az ötletet elmondta Szidónia, akkor nyilván benne voltunk mindannyian ebben, hogy elkészüljön a film.
Mert hogy nagyon fontos, hogy a short videókat említett manapság, mindent visz a kép, a mini videó, az egy perc, amiben minél több információt kell belesűríteni, hogy a fiatalok, a tinédzserek, vagy akár még az egészen fiatalok is kedvet kapjanak a múzeumba ellátogatni. Hát gondolom azért az év többi napján is interaktívak.
A múzeum pedagógia nagy hangsúlyt kap nálunk, rengeteg csoport érkezik hozzánk, és minden múzeum pedagógiai foglalkozásunknak is az interaktivitás, vagy a tárlatvezetéseink nagy része is teljesen interaktív. Igen, ezekre nagyon-nagyon törekszünk, hogy bevonzuk a fiatalabb korosztályt is, hogy mindig elmondom, hogy múzeumba járni menő és jó dolog, és ezt mindig ezzel szoktam az óráimat is zárni, hogy jöjjenek, mert a múzeum nagyon sok jót adhat.
Ugyan a nyári szünet felé kacsingattak már a diákok sok helyen, gyakorlatilag majdnem mindenhol kicsöngettek. De azért ilyenkor is vannak olyan napok, amikor a családok kirándulnak, vagy összekötik a nyaralást a kulturális élmények gyűjtésével, tehát nyitva van a múzeum, gondolom, a nyár során is.
Így van, nyitva vagyunk, várjuk is a látogatókat. Minden hétköznap kettől vasárnapig, hétfőn van egyedül ez a hivatalos szünnap, ami minden múzeumban az. És az is nagyon jó dolog, hogy táboros csoportok nagyon sok helyről érkeznek hozzánk, az ország több területéről, de innen Szolnokról is, tehát hogy táboros programokat is kínálunk külső helyszínként.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A helyi értékek találkozása sok-sok csodákra képes, erről is beszélgetünk itt a folytatásban. Fróna Katalinnal, az Abba Novák Agora Kulturális Központ térségi feladatokért felelős módszertani munkatársával kezit csókolom. Szóval amikor egy kis településen a csodák előkerülnek, a felszínre kerülnek és azt megmutatják, az nagyon értékes tud lenni.
Kimondhatatlanul nagyon értékes tud lenni, és mi nagyon büszkék vagyunk erre a feladatra, nagyon nagy szeretettel gondozzuk, és nagyon hálások vagyunk azoknak a szervezeteknek, azoknak a partner településeknek, akik tagjai ennek az agóra műhelynek, ennek az agóra tanácsnak. A mi feladatunk főleg az, hogy az ő helyi értékeit segítsük bemutatni a nagy közönség számára.
Mert sokszor úgy van az, hogy mindig természetes, ami ott van, elmegyünk mellette, és nem is tudjuk felmérni, hogy az mennyit ér. Akár egy nagy öreg fa, több száz éves, vagy annak is megvan az értéke, meg a legendája. Lehet rá építkezni.
Pontosan ezeket a helyi értékeket, és a helyi közösségi kezdeményezéseket és a jó gyakorlatokat mutassuk be. Ezért jött létre a látópontok hálózata, Kárpát-medencei szinten végzi a tevékenységét, és pontosan ez a cél, hogy megmutassuk, hogy mik vannak a településeken, milyen közösségi kezdeményezések. Akkor, amikor elkezdtük ezt az egész programot, akkor sokan azt mondták, hogy mit mutassunk meg, nincs itt semmi. És amikor elkezdtünk beszélgetni, és mondtuk, hogy dehogy nem, hát ez is van, meg ez is van, ja, és tényleg.
A látópont kicsibe tovább megyünk Martfűre, mert hogy érkezett hozzánk ide Darida Andrea, Martfői Városi Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési szakembere, könyvtáros, kezét csókolom, mert azért Martfűről sok mindent hallottunk már, mondjuk a Tisza cipőről biztos, hogy hallottunk, a cipő az ott a király. És éppen ezért erre épül egy cipőkirály birodalom, ez egy mese?
Igen, Martfű nagy kihívás elé lett állítva, hiszen egy nagyon fiatal város, éppen ezért ugye nincsen régmúltra több száz évre visszanyúló történelme. Mondhatni, egy történelmet kellett írjunk magunknak, de ezt inkább viccesen mondanám, hiszen addig, amíg másoknak ugye néphagyományai voltak és tájházai voltak, addig nekünk volt az említett tiszacipőnk, és ahhoz, hogy minél több emberrel megismertessük, és főleg a helyi lakosokban az identitás tudatot erősítsük, így született meg 2017-ben a Cipőkirály Birodalma című mese, amely lényegében egy könyvtáros, a muzeális közgyűjtemének a vezetője, egy írónőnk és egy grafikus bevonásával készült, és ez egy nagyon különleges eszköz, az úgynevezett papír színházra lett kitalálva. Minden alkalommal múzeum pedagógiai óráink részét képezi. Miután mi 2021-ben megpályáztuk a Látópont címet, és el is nyertük ezt a címet, amire nagyon büszkék vagyunk, így ennek is egy nagyon fontos elemévé vált, úgyhogy a hozzánk látogató csoportoknak elsőként szoktuk ezt bemutatni. Azóta egyébként gyarapodott a mesetárunk, nagyon sok generációt felölelve tudja bemutatni a mi értékeinket, Martfű várossá válásának a történetét.
De ez hogyan kezdődik ez a mese, hogy egyszer volt, hol nem volt, és akkor így szépen ez folytatódik, és hogy kapcsolódik ehhez a papírszínház? Ezt hogyan kell elképzelni?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a papírszínház egy fából készült, mondhatni egy ölben elférő kis színházt imitáló szerkezet, amelybe minden oldalra egy grafikus elem kerül. Ahogy a mese olvasásra kerül, ezek a kis fotók kihúzgálásra kerülnek, nem tudom, ez vizuálisan mennyire elképzelhető, és valóban a mese így kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt, egy nem is annyira távoli ország, egészen a kezdetektől, ugye Jan Antonin Batya, akiről szólnunk kell annyit, hogy ugye ő a cseh cipőgyáros, aki lényegében megtalálta Martfűt, hogyha nagyon röviden szeretném ezt elmesélni, és amikor megálmodta ide a gyárát, a cipőgyárát, akkor egy várost is álmodott köré. Lényegében ez a mese erről szól, erre pedig múzeumpedagógiai elemekkel tűzdelve tovább fűzzük, és a látópontunkon, illetve természetesen iskolás csoportoknak és rendezvényeinkhez kötődően mindig elmeséljük, ha tehetjük, Martfű város történetét.
Köszönjük szépen, és én gyorsan Tisza cipőt húzok a lábomra, és átmegyek, majd Kőtelekre meg is érkeztünk. Itt van mellettem Lovász Tibor polgármester. Az önök is települése arra büszke, hogy van egy herba körük. Tehát itt a gyógynövény az, ami középpontban van.
Egy pár hölgy a könyvtárban elkezdett gondolkodni azon, hogy mennyi természeti érték van a településen, a településünk környékén, és utána megalakították ezt a csoportot. Utána kibővült, most már 16-18 főből áll a csoport, és a településen levő gyógynövényeket gyűjtik a falu határába, a faluban. Mikor az első kirándulásokon elindultunk, hogy megnézzük, hol lehetne tapasztalatokat szerezni, bejöttünk ide Szolnokra, a kampuszra, Szabó Gyuri bácsinak az előadását meghallgattuk, és itt kapott egy inspirációt ez a kis csoport, hogy gyerünk el Bükszentkeresztre is, és nézzük meg Gyuri bácsinál, hogy működik ez a bemutató kert. Ennek mintájára Kőtelken a tájháznál is csináltunk egy kis bemutató kertet, ahol az érdeklődők megismerhetik a gyógynövényeket, személyesen megtapasztalják, meg lehet dörzsölni egy picit, meg lehet az illatát szagolni, és itt szoktunk interaktív előadásokat tartani gyerekeknek, valaki eljön megnézni a tájházunkat, lehet játékosan egy kis üvegcséből megdörzsölni ezt a gyógynövényt, és akkor rájönne, hogy ez milyen gyógynövény, meg lehet a kertbe keresni ezeket a gyógynövényeket. Herbakör tagjai a településen levő gyerekeknek, iskolásoknak, óvodásoknak szoktak ismeretterjesztő előadásokat tartani a környező településekre is, el szoktak menni a rendezvényeikre, próbálják a természetudatos életmódra rászoktatni az embereket, megismertetni vele, mert régen sem a patikába jártak elsőként az emberek, hanem ahogy mondták, hogy fűben fában az orvosság, és ezt próbáljuk kihasználni mi is.
A gyógynövények a középpontba kerültek Kőteleken, sokkal büszkébbek az ottaniak, mondjuk elmesélik másoknak, és akkor nagyobb a tekintély.
Igen, természetesen. Mi is Látópont cím birtokosok lettünk, Noszfajon mi is megkaptuk Martfűvel közösen ezt, és most az idei évben például nekünk is volt egy látóútunk Kőteleken, ahol az ország különböző pontjairól eljöttek, megnézték a mi jó gyakorlatainkat, bemutattuk nálunk, hogy működik. A legtávolabbi település Pápateszér volt, ami több száz kilométer, és eljöttek, kíváncsiak voltak, hogy a közösségfejlesztés hogy működik Kőteleken.
Kicsi Rigó, azt mondta élni de jó. Aztán a kertemben egy szép lánya keltem, de szép vagy Kicsi Rigó, úgy érzem élni de jó. Mellettem, én nem voltam neki jó. Tova repült a Rigó, pedig a szemében szerelmet reméltem, szép emlék lett a Rigó.
Csirigó helyett van, aki egérkékkel érkezik. Méghozzá majdnem hatalmas méretű egérkékkel, nem mondanám, hogy egérméretűvel, inkább kisbaba méretű egérkékkel érkeztek hozzánk a Tisza Virág báb csoport tagjai, Telekiné Ildikó, illetve Urbán Mária. Na meg hát azért ott a szatyorban megbújik egy királyfi, meg egy királylány. Szóval a bábozásnak különféle módjait viszi a Tisza Virág báb csoport. Gondolom, ez két mese hősei, ugye? Az egérkék, meg a király, meg a királylány. Kérdezem én ezt Ildikótól, Telekiné Ildikótól.
Igen, a Tisza Virág báb csoport először a magyar népességre építette föl az előadását, de nagyon szerettük volna, hogyha nem veszik kárba, nem felejtjük el Urbán Gyulának is a Mindenegér szereti a sajtot című meséjét is.
Kedvenc gyerekkori mesém, Istenem, de szerettem, még lemezen is annyit hallgattam, Bakelit lemezen.
Igen, tehát muszáj ennek a történetnek is átadni az élvezetét a gyerekeknek, tehát hogy ne csak megnézzék, hanem utána a könyvet is elolvassák.
És így van ez, hogy még a könyvhöz is oda lépnek, a könyves polchoz, hogyha már volt egy jó élményük, egy film, egy bábjáték, vagy bármi más?
Maga a bábozás végül is erről szól. Minél közelebb vinni a gyerekeket a mesék szeretetéhez. Sajnos kezdjük elfelejteni a magyar népmeséinket. A népmeségben benne van minden kincs, a mesetarisznyában minden megoldás benne van, hogy hogyan működik az élet. Tehát ezt a mai gyerekeknek is meg kell tanulniuk.
És hát nagyon fontos, hogy az Agórában, az Abanovák Agórában, kulturális központban különféle bábcsoportok is vannak. Tehát vannak felnőtt bábcsoportok, akik játszanak és báboznak a gyerekeknek, de egész pici gyerekeket is várnak. Gondolom Urbán Mária terelgeti őket is.
Igen, tehát 2017-ben döntöttünk úgy az Abanovák Agórában, hogy a bábozást, mint műfajt felkaroljuk. Szeretnénk, ha minden rendezvényünkön megjelenne ez a műfaj, és szeretnénk egy olyan értő közönséget megtalálni, aki később majd jó színházba járó közönség lesznek, és ennek az alapja a bábozás. Ennek érdekében létrehoztuk a Tisza Virág bábcsoportot 2017-ben. Óvónénükből, könyvtárosokból, pedagógusokból, akik egyébként is nagy szakmai tapasztalattal érkeztek hozzánk, volt bábos tapasztalatuk, illetve elkezdtünk együtt dolgozni a gyermek bábcsoportokkal, indítottunk egy mentorálási programot, és a környező településeken lévő bábcsoportoknak szakmai segítséget nyújtottunk.
Miért jó bábozni? Én azt mondtam, hogy talán azért, mert egy kicsit az introvertált, befelé forduló személyek is meg tudják valahogy mégis áttételesen mutatni magukat, mert a báb az általam mozgatott eszköz, de mögé is lehet bújni.
Nagyon nagy bátorságot ad azoknak a gyerekeknek is, akik egy kicsit félszegebbek, bátortalanabbak, hiszen a báb az kimondhat olyan dolgokat, amit ő nem biztos, hogy megfogalmazna. A báb paraván mögé, hogyha el tud egy kicsit bújni, mégis azért meg tud jelenni a bábjáték során a személyiség. fesztivál.
A Tisza Virág Fesztiválon is volt bábjáték?
Már harmadik éve jelen vagyunk, és ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés számunkra, hogy visszahívnak mindig minket, és a közönség újra vár minket ezen a fesztiválon is. Most az Osztozkodik a Róka című mesénket hoztuk, a két kis medvebocsunkat, meg a rókát, aki megpróbálta elfelezni a sajtot, de aztán sajnos megette. És hát erre kerestük a megoldást a mese végén.
Élő szavas mesemondás, meg a bábozás, meg a bábjáték, az minden gyereket rabul ejt. Valahogy ugye a belső lényegünk nem változik.
Én is ezért csatlakoztam ehhez a bábcsoporthoz, mert 55 éves vagyok, ez nem titok, de nagyon szeretek bábozni, tehát amikor a bába kezemre kerül, annyira jó felnőttként letenni a mindennapi problémákat, a bajokat, a nyűgöket, és amikor elkezdek bábozni, akkor annyira jó újra gyereknek lenni, visszagondolni arra, amit a szüleimtől, nagyszüleimtől, a fatövében nagypapától kaptam a meséket, és ilyenkor valahogy ezek a gondolatok is így beleszövődnek a bábba, megjelenik a mozgásban, a mozgatásban, a hangomban, a mozdulatomban, és hát ezt szeretnénk.
A helyszín, ahonnan az országjáró szól, az Tisza, a Tisza Virág Fesztivál, és valamikor már beszéltünk arról, hogy a sóházak itt álltak ezen a részen. A sóházaknak jelentősége volt, mert ugye a sót hozták Erdélyből, tutajokon, az erdélyi hegyekben kivágott fákból készült tutajokon, és ugye ide megérkeztek, a só az egy fizetőeszköz volt, ugye ezzel a császári udvarnak komoly adóbevételt tudtak teremteni. No, de milyen fontos is volt egy sóház itt Szolnokon, meg másútt is, mert mikor 1848-ban a forradalom kitört, Petőfi megérkezik ide, és ennek a hírét, vagy legalábbis a legenda ezt tartja, egy sóházra annak az ajtajára tűzték ki, hogy ez igaz vagy nem. Hát erről is beszélgetünk Bajnai Zsolt idegenvezetővel, mert hogy elkezdjük itt az országjáró sétánkat.
Hát tulajdonképpen igen, itt, ahol mi most állunk, 250 évvel ezelőtt itt álltak a szolnoki sóházak. Ez nekünk szolnokiaknak azért különösen fontos, mert ugye a nagy szolnoki költő, aki a Marseillaise-t először fordítja magyarra, Versegi Ferenc itt született, az egyik sótisztnek volt a gyermeke, és a sótisztek, a Szolnokon lakó sótisztek, bár német ajkúak voltak közök nagyon sokan, azért is fontosak, mert például a belvárosi nagy templom építését ők kezdeményezik. És igen, hát ez volt itt ezen a részen a császári központ, a birodalomnak a jelképe ezek a sóházak, és amikor 1848. március 16-án immár vonattal Szolnokra megérkezik a forradalom híre, akkor a fekete-sárga zászlókat itt piros-fehér-zöldre cserélik a legenda szerint, hogy akkor Petőfi itt volt-e vagy nem, azt nem tudjuk, de hogy később a vasút miatt egész biztonsan járt erre, ez ne legyen kétségünk.
De hogyha a híreket tovább akartuk adni, és mondjuk az információt kifüggeszteni, az egy sóház esetében az egy jó helyszín.
Igen, ez valószínűleg azért is működött, mert hogy 1848-ban járunk még, Szolnok akkor még nem megyeszékhely, majdnem 30 évvel később lett megyeszékhely, egy földszintes pici megye, vagy városházája van még egy piactéren, és igazándiból a vár, ahol a híres 1552-es ostrom, majd a Rákóczi szabadságharc idején is, és utána 48-49-ben is fontos csaták zajlanak, még inkább az a város központja. Itt, ahol mi állunk, itt a sóházak környékén, ez még jó 150 évvel ezelőtt is egy poros, elhanyagolt rakparti terület volt, különböző állatvásároknak adott hely.
Egy császári terület, amit majd később megvásárolt a város.
Így van, amikor Szolnokból megyeszékhely lesz 1876-ban, éppen a 150. évfordulóját ünnepeljük, akkor a város úgy dönt, hogy ezt a területet megvásárolja, és nagyon okosan gazdálkodik vele a 19. század végén, mert hogy ebből a területből nagyon sokan kapnak ingyenesen, hogy építkezzenek, így például a mellettünk magasodó református templomot 1894-ben egy ilyen ingyenes telekre építik fel, de ugyanilyen telekre épül a velünk szemben lévő Versegi Ferenc gimnázium épülete 1887-ben, de majd még 1912-ben nyilván is van itt üres telek, a város tud adni ahhoz, hogy a Dunától keletre eső területek utolsó kőszínháza itt Szolnokon felépüljön.
És ha tovább megyünk, ugye nem messze itt van egy valamikor szebb időket megélt szálloda is.
Az a szálloda az már később épül az első világháború után 1926-ban az úgynevezett Speyer kölcsönből. Ezt nagyon sok város felveszi akkor, ez egy amerikai kölcsön volt, és ebből építkezhet a város, hogy legyen beruházása, legyen majd pénze, és így épül meg ez a bizonyos Tisza szálló, aminek a különlegessége 1928-ban az volt, hogy termálvíz és egy török fürdő is készül hozzá, és hát közel 80 éven keresztül ez a szolnokiaknak és az ide látogatóknak egy nagyon fontos központja
volt. És még néhány esztendővel ezelőtt láttam magam is, hogy ott vizet vettek emberek, elvitték, ez ma is így van?
Sajnos a víz kifolyó már most éppen nem működik, a szolnokiak nagyon szeretnék, hogy ez újra működjön, mert hogy ez egy nagyon híres víz volt, az áldás víz, amit Pólya Tiborék, a művésztelep, kicsit bohém festői neveztek el egy görbe éjszaka után, amikor a pocakjukat lapogatták, hogy áldás ez a víz egy ilyen este után.
És hogyha ezt a városrészt, amiről most beszélünk itt Szolnokon, a stílusában, jegyeiben akarjuk összefoglalni, akkor mit lehet elmondani erről?
Ha egy dolgot kellene megemlíteni, akkor azt mondanám, hogy a Tisza partján vagyunk, egy közel egy kilométer hosszúságú zöld parkos területen, nincsenek magánépületek, itt szinte végig középületek vannak, közparkok vannak, ami szerintem ritkasága az országban, egészen a torkolatig, az Agyvés és a Tisza torkolatáig eljuthatunk, és ott azon túl is még parkokat találunk, úgyhogy ha stíluszt kell mondani, akkor azok az angol parkok, amit egyébként meg az eredetiét Rerik Béla tervezi meg az első világháború után, és ez a Tisza park is, ahol itt állunk, ez is akkor kezd kiépülni.
Milyen fákkal ültették be ezt a teret?
Ugye ezt mindig olyan fákkal ültették be, amit az akkori klíma elbírt. Nagyon szép gesztenye sorunk van a Tisza szálló és a belvárosi Tisza híd között. Sajnos ezeken már azért látszik, hogy a klíma ezeknek nem igazán felel meg, de itt, ahogy a parkba is körülnézünk, azért még ezekből a gesztenyékből nagyon sok megvan, úgyhogy ha valaki ősszel egy nagy gesztenye kutatást szeretne, vagy a gyerekekkel gesztenyét találni, Szolnok erre a legalkalmasabb.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban érkezik hozzánk Papp Béla, helyi rock legendák őre. Ahogy itt beszélgettünk, az idegenvezető Bajnai Zsolt szokta mondani, hogy rock gondok, ugye?
Igen.
Ez honnan jön, hogy ez a rock szeretete, meg annak ápolása itt a jelenben, hogy valakinek ennyire szívügye lehessen?
Érdekes módon a katonatiszt apukám is föltette nekem ezt a kérdést, és nem akartam neki bevallani, hogy valószínűleg egyfajta kamaszos ellenállásból fogad, ami ott a 70-es évek elején megkövetkezett. Mindig vonzott a rockzene. Igazából 1980-ban kezdtem itt a helyi művelődési központban népművelőként dolgozni, majd 84-ben megismerkedtem egy hölgyel, akiről azt gondoltam, hogy helye van a színpadon, és elkezdtünk zene.
A felesége?
Konkrétan igen, és ez pont elég motiváció volt ahhoz, hogy onnantól intenzíven mindenféle dologgal foglalkozzunk. Mindenféle túlzás nélkül állíthatom, hogy amit biztosan mondhatok, hogy összeszámoltam, 61 nehány helyszínen csináltam koncerteket Szolnokon, számításaim szerint legalább egy olyan 1500-2000 élő zenei rendezvény. Ebben benne van a szolnokiak által jól ismert 27 évet megért Örökség világzenei fesztivál is.
Ebben akkor mondhatjuk, hogy a zenei örökség megmentése is a szívügye.
Tulajdonképpen mindenképpen. A több barátomban mindenképpen meg kell említeni László Béla barátomat, aki a korai korszakkal, tehát az 50-es, 60-as, 70-es évekkel, amikor ő volt kanasz, foglalkozik. Én nagyjából az ő vonalát követve már a 80-as, 90-es évek dolgaival is.
Hozott hozzánk jó néhány olyan dolgot, ami már hát erekje, bár kezdi ismét reneszánszát élni, a bakelit. A bakelitből nem tudom, mi az, amit most sikerült előhalászni.
Hát, tulajdonképpen majdnem minden kiadványomat, ezek egykori szolnoki zenekarok, illetve szolnoki zenekarok válogatása, már 1992-ben Szolnoknak kettő címen megjelent egy anyag, annak tudatában, hogy biztosan össze lehet szedni a Magyar Rádió Szolnoki stúdiójából olyan felvételeket, amit 92 előtt készültek.
Ez óriási nagy dolog.
Abszolút, csak 30 évet kellett válni, és egyébként mégis van, sikerült megtalálni egy pár felvételt, miközben azt azért el kell, hogy mondjam, hogy sajnos a rádió összes zenei anyagát elvitték való a Pestre, és valami pincében megy az enyészetnek. Nem baj, mi, akik itt élünk, próbáljuk fenntartani, megőrizni a kultúrának ezt a szelletét is, mert mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy az embereket nem érdekli a könnyű zene.
És mostanában ilyeneket szokott szervezni, rendezni, a nagy rock találkozókat, bakelit lemezelőket. sikerült.
Most egy picikét a maga az élőzenei szervezés az kicsit visszafogott lett, akit említettem, barátomat, László Bilát, ő 15 éven keresztül minden évben szervezett az elhunyt szolnoki zenészek emlékére egy koncertet, ez teljesen unikális egyébként az országban. A 27 évig tartó Örökség Világzenei Fesztiválba emeltem be mindent, ami világzene, ami nagy tárt fogalom, oda aztán sok minden belefér, és most akkor utóbb főleg azzal foglalkoztam, hogy olyan zenekaroknak a vokalit kiadványait csináltam meg, akik megérdemeltek volna egyfajta országos ismertséget a 90-es években.
És könyvet is írt, tegyük hozzá, és mondjuk el, ami hát azért is fontos, mert itt a zenei élet Szolnok környéke azért nagyon erős.
Ez egyenes ági folyamánya mindannak, amit eddig is csináltam, végre időm is akadt, meg eljutottam oda szintén László Béla barátom hatató segítségével, hogy megírjam 1954 és 2000 között a város zenei történetét, de inkább azért a rock és a keményebb dolgok, tehát nem a diszkó világát, hogy kutakodtam, több száz fényképünk van, olyasmiket fedeztem fel, hogy nem is gondolná az ország zenét kedvelő közönsége, hogy mennyi rengeteg szolnoki zenész van jelen a hazai könnyű zenei életben. Csak mondok egy dolgot, például azt mondom, hogy Kis Judit, szerintem senkire fogalma sincs, hogy kiről beszéltem, de ha azt mondom, hogy a Groove House-ból a Judy, ő maga is szokott egyébként rendszeresen megjelenni, és most nem kezdem elsorolni, de sokan mások nevesebbnél nevesebb zenekarokban játszanak.
És hogyha előveszünk itt egy lemezjátszót, és egy bakelit lemezt teszünk föl, egy nagy kolongot, akkor melyik muzsikát hallgatná szívesen? Szóval mi az, ami a szívéhez közel áll?
A régi klasszikus rockzenét, tehát tényleg a klasszikusokat, a Led Zeppelintől a Black Sabbathon át a Deep Purple, nyilván egy picit a keményebbeket, bár hozzáteszem, hogy tavaly volt egy 50. éves érettségi találkozunk, ahol a hölgyek kimondottan mondták, hogy oké, hogy 71-75 közötti zenék, de szeretnének olyan slágereket hallani, ami akkor slágerek voltak, úgyhogy volt.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Ez a helyzet olyan, mint a gomba mese. Itt a Kossuth Rádió sátránál összegyűltek jó sokan, mert hogy ránk szakadt az ég, ugye a nyári zápor megérkezett az előző hőség után. Jól is esik egy kicsit, na de hát az embernek egészen más lesz a hangulata, és megérkezett hozzánk Demény István is, fotográfus. Volt olyan nagy eső valaha az életében, különböző országokban járt, ugye fényképezni, amilyen nagyon emlékezetes, akár még egy képnek is az ihlet adója lehetett?
Volt ilyen, Malajziában ért utol egy ilyen trópusi eső, közel az egyenlítő. Őhöz. Rengeteg majom volt a környékben, és azok elhúzódtak volna, de megáztak. Most gondoljuk el, hogy a szőre lecsúszik a testén, és ázott veréb úgy néztek ki, hát le is fényképeztem őket.
Nagyon sok felé járt Demény István, ugye azt mondta nekem, hogy 120 országban fordult meg?
Igen, hát 120 ország volt, ahol voltam, fényképeztem. Az összes földrészt bejártam, hál' Istennek, és nagyon sokféle élményt gyűjtöttem össze.
Hát biztos vagyok benne, hogy ha egyszer ezt könyvbe megírhatnál, milyen szép fotóalbum is kerekedhetne belőle. Volt már erre példa? Elkezdte már így gyűjtögetni, vagy akár már jelent is meg olyan fotókönyve, amiben a történetek is ott vannak?
Előadásokon, élménybeszámolókon adom tovább az ismereteimet, élményeimet. Próbálom érzékeltetni, hogy merre jártam olyanokkal, akik sose jutnak el ilyen helyekre, és akkor én azt megpróbálom a környékbeli városokban továbbadni.
És miért indult el a nagyvilágnak? Persze egy kicsit azért, hát ugye álszent a kérdés, mert hát mindenki szeretné megismerni a világot. Na de hát a 120 országot úgymond legyűrni, meg megtenni ezeket az utakat, az persze sok-sok élmény, de sok-sok fáradtság is.
Munkámmal kezdődött valamikor, Szolnokon moziüzemi vállalatnál dolgoztam, és 126 mozi tartozott hozzám, úgyhogy a megyének minden zegébe, zugába, minden városába, tenyő központjába eljutottam. Így kezdődött, aztán Magyarországra, aztán talán beszélt a múltkor róla, hogy idegenvető is vagyok, akkor a magyarországi, meg a környékbeli országokban is, turista központokban is megfordultam. Hát ez persze megjött az étvágy.
Melyik volt a legtávolabbi pont, ahová eljutott a világba a bolygónkon?
Hát úgy gondolom, hogy az Antarktisz volt a legtávolabbi, de többször körbe utazhattam, vagy repülhettem volna már a földgolyót, mert a legutóbb is olyan 20 ezer kilométernyit utaztam távol-keletre, Malajzia, Szingapúr, Tájföld.
Akkor rábök a térképre, hogy na ott még nem jártam, legközelebb oda utazok, hogy szerveződik az út, mi az, ami ihletet ad, vagy mi az, ami elhívja ezekre a távoli földrészekre, országokba?
Engem tulajdonképpen minden érdekel, mindenféle emberek, állatok, növények, de úgy nézem most már, hogy a világörökség része, ahol található, szívesebben megyek, vagy valami olyan egzotikus hely, ami bennem érdeklődést kelt.
Van-e következő terv? Nem olyan régen az év elején tért haza egy nagy távol-keleti útról. Van-e következő állomás, ahová utazni fog István?
Van terv, csak arról nem szoktam beszélni.
Majd, ha megvalósul, majd ugye?
Visszajöttem.
Egyébként csodálatos fényképeket hozott, nyilván ezek csak ízelítők a világ különböző tájairól. A Kossuth Rádió Facebook oldalán párat megnézhetnek a hallgatók is. Melyik volt a legjobb hely, ahová bármikor visszamenne? Még akár úgy is, hogy egy másik állomást most egy kicsit tovább csúsztat, és nem oda utazik, hanem oda visszamegy.
Hát nekem nagyon tetszett Tájföld, az Andamán tengernek a szigetvilága, ahol karsztos szigetek vannak, és teljesen kicsipkészte a tenger a szigeteknek az alját. Ez egy különleges, ahol a James Bond sziget is van, többek között a Koh Samui és a többiek, tehát az egy nagyon szép és nagyon, nagyon barátságos hely. Egyébként a tájföldiek úgy köszönnek, hogy légy te is mosolygós.
Nyári zápor mosolygunk, az inged rajta most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én.
Zápor mossa az utunkat, mi is így jártunk szó szerint. A folytatásban pedig egy fiatal festőművész, tájfestő érkezett hozzánk, debreceni Fanni, majd hogy nem egy ilyen rögtönzött kiállításnak lehetünk részesei. Majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán láthatják az alkotást is, de mit hozott magával?
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm a felkérést. Két tájképet hoztam magammal, amiknek az a titka, hogy ezek plener készültek, erdélyi tájat ábrázolnak, egy picit elvontabb kivitelezésben.
Tehát... De mi ebben az elvont? Ha az ember ránéz, akkor a szemnek olyan pihentető.
Tulajdonképpen nem topografikus hűséggel ábrázolom a tájakat, hanem csak kiindulok a látványból.
Általában. Érzelmi pontosságok vannak benne, akkor fogalmazzunk így.
Érzelmi, érzeti és szimbolikus tartalom.
És milyen színeket használt? Erdélyi tájak, szóval itt tényleg látszódik. Benne van a tűz, meg a varázs.
A tüzesség az szerintem jellemző az én koloritomra. Szeretem használni színeket. Ez az egyik célja is a festészetemnek, hogy használjam a színeket.
És ezeket a képeket, amiről most beszélünk, hova tudja elképzelni? Tehát milyen környezetben, ha nem egy kiállításon vagyunk?
Van ezeknek a képeknek egy kisugárzása, üzenete, és hogyha az ember a hétköznapjaiban ezt a környezetébe beépíti, nem feltétlenül egy múzeumban vagy a műterem sarkában pihennek, tulajdonképpen betöltik a funkciójukat, bár nem azért készülnek alapvetően, hogy ki legyenek állítva, vagy valahol legyenek, ezek belső indítatások.
Az alkotó kifejezze magát.
Van. Tulajdonképpen kikristályosodásai valamilyen belső mondani valónak, de ha valakinek ez tetszik, tetszik, és a saját életterébe elképzeli, és a mindennapjaiban ezt nézi, akkor ez egy plusz pozitív dolog, én úgy gondolom.
És ez a fajta művészet, ami ugye a festészet, az ön világa, ez hogyan kerül az ön látókörébe, hogyan kapcsolódik erre, itt a szolnoki művészteletnek is van köze mindehhez?
Abszolút, ugye Szolnokon elég nagy hagyománya van ennek. 1902 óta létesült itt művésztelep, azóta is folyamatosan kisebb megszakításokkal, de folyamatos alkotó munka zajlik rajta. Belecsöppentem középiskolás koromban ebbe a környezetbe. Már amikor fogékony voltam arra, hogy szeretnék ilyen irányú tanulmányokat végezni, folytatni, és egy olyan szellemi környezetbe csöppentem a szolnoki művésztelepen, ami nagyon-nagyon jó módon hatott rám.
És kik, akik mesterek, akik ott vannak a sorban, és azt mondja, hogy az ő nyomdokain indult el, és onnan próbálja magát megtalálni, formálni?
Tulajdonképpen az alföldi festészet hagyományból bárkit említhetnék, akik esetleg Szolnokon is jártak, és nagyon kiemelni Mednyánszky László mindenképpen, vagy Koszta József, Tornyai József. Tehát az alföldi festészet képviselői mindenképpen hatottak rám, és én mindig azt mondom, hogy nem hiába születtem oda, ahova születtem.
Szolnokra?
Így van, így van. Úgyhogy ezeket a hagyományokat követem én is. Erre rátaláltam, és próbálom ezt egy kortárs környezetben fogalmazni, és tovább vinni.
Nagyon szolnokias, hogyan tud lenni az ember?
Tiszának és az Agyvának a közelsége, hogyan alakul az én festészetemben. Nekem a szívem csücske az Agyva, és előszeretettel festem, előszeretettel választom témaként. Ha mondjuk Dunántúlra születek, vagy a Balaton környékére, akkor valószínű, hogy a Balaton lenne az a tájjelem, amit szívesen felhasználni.
És hogyan dolgozik? Kimegy a helyszínre, ott van, vagy fényképezőgép, és hazavisz, és utána majd ott szépen elmélkedik meg magában, feldolgozva, hogy mi az, amit megpróbál önmagából kiadni, visszaadni a vásznak.
Ez mind a kettő érvényes. Nagyon szeretek vázlatolni a szabadban. Ezt hívjuk ugye plener festésnek. Kimegyek a tájban, pár órát eltöltök ott, magamba szívom azokat a benyomásokat, amelyek ott vannak, és gyorsan megfestem a képet. Ugye hát itt kisméretű képekre van lehetőség, vagy vázlatok készítésére. Később ezeket a vázlatokat beviszem a műterembe, fotózok is, és ezek alapján a vázlatok, a benyomások és a fotók alapján tovább dolgozom, tovább érlelem magamban dolgokat, és aztán nagyobb méretű képeket is létrehozok ennek nyomán.
Ön egy gyors alkotó, tehát könnyen elkészül a kép, vagy pedig elteszi, előveszi, igazít rajta?
Na, ez is mind a kettő meg szokott valósulni. Természetesen, amikor az ember kint van és kint dolgozik, akkor rendkívül gyorsan kell dolgozni. Pillanatok alatt megvan a kép.
De van annak is ugye egyfajta felhajtó ereje, ha az emberre rákényszeríti a külső körülmény, hogy alkosson, mert akkor ott összpontosít, mindent egyszerre ráfókuszál.
Abszolút. Ilyenkor a koncentráció az rendkívül módon kiéleződik, és ez egy nagyon fontos tényezője egyébként a képkészítésének. A műteremben pedig többször előveszem, többször dolgozok rajta, és az is előfordul, hogy akár egy évre vagy két évre félreteszek egy képet. Érlelődik, dolgozom magamban, gondolkodok. Nem feltétlenül van meg elsőre a megoldás, de hogyha később előveszem, akkor előfordul, hogy rögtön tudom, hogy mit kell rajta.
Az érdekes, elteszi, akkor van valami képzelete, gondolatvilág arról az alkotásról. Lehet, hogy azt mondja, hogy nem is annyira jó ez, amiért ön kigondolt, de ha előveszi két év múlva, akkor azt hogyan látja? Mennyiben változik meg ez a két év alatt mondjuk az ítélet arról a képről, alkotásról?
Nagyon sok képet egyébként van, hogy félbehagyok, azért, hogy a frissességét megtartsam, és amikor előveszem, akkor úgy vélem, hogy tulajdonképpen kész is van.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
Ezzel a gondolattal, ezzel a színes képpel hagyjuk most el Szolnokot. Volt ma itt kánikula, forróság, nyári zápor, sok-sok minden, gólyalábas, vásári komédiások, festészet, bábjáték, Tiszavirág, Tiszavirág Fesztivál, ugye ez volt a helyszín. De az országjáró csapata most tovább robog. Egyébként holnap majd keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán mai képes beszámolónkat, jövő héten pedig új játékkérdésünket. Jövő héten pedig a szőregi rózsa ünnepre hívogatjuk majd önöket délelőtt 10-től és délután 14:30-tól. A mai műsort itt Szolnokon készítették a gyártás vezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Petelilla, Karai Aladár, Misányi Olivér, Tóth Attila, Ludas Dezső és Halupa Gábor, hangmérnök kollégáink Kuklis Béla, Galló Dániel és Súlyog Bálint. Az zenéket Radics Zsuzsa szerkesztette, az adást egyúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük, hogy ma is velünk utaztak országjáró jövő szombaton. Cifra Szilviát hallották, jövő szombaton várjuk önöket.
Kiáltott tenger, rágott vidék ezerszer, tanúhegyek sokasága, bazalt egykori láva, milliárd kagyló héja, puha testű hagyatéka, tufák, mészköves árkok, ez a te Magyarországot. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitér, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitér, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akár járod, ez a te Magyarország. Sok szarvas bikája, a hét törzsek honfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája, zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországod.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.